6-os. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. 6-os. 6-kor a klubban, ahol szó szót követ.
Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak, a mikrofonnál Kollár György. Ez az 5. adásunk. Témája a sportgazdaság. A stúdióban mellettem ül két remek közgazda és sportember, fél nehéz súlyú kézilabdázó, dr. Bakonyi Tibor és dr. Muszbek Mihály úr. Bakonyi Tibor a Főgáz vezérigazgatója, egyben a Magyar Olimpiai Bizottság gazdasági bizottságának az elnöke. Muszbek Mihály a Sportunió igazgatója, témánk egyetemi oktatója. Fél időben telefonon bekapcsolódik az adásba Pető Péter, a Népszabadság sportgazdasági kérdésekkel gyakran foglalkozó újságírója. Pető úr ma éppen ügyeletes, ezért nem tud itt lenni, bizonyára arra ügye, hogy csak a labda szálljon el, de ne a sportra van büdzséje. Ezt azért mondom, mert jókat játszadoznak, labdáznak a futball VB ürügyén webkamera előtt a hallgatók által már ismert Murányi Andrással, néha külön kusztokat mutatnak be a neten, mint a paraguayi japán döntetlenezők. Egyedül én vagyok az, aki nem ért a pénzhez, de ez a hiányosság pótolható. Valószínűleg naív kérdésekkel fogom molesztálni a sport pénzügyek avatott elemzőit, és néhány régi ígérettel megfigyeléssel. Örömmel köszöntöm tehát az urakat. Régi ismeretségünk okán tegeződve beszélgetünk, szervusztok, rövid bemutatással kezdünk. Bakonyi Tibor sportszociológiából doktorált közgazdász. Több cikluson át volt országgyűlési képviselő. E munkája során vált a makropénzügyek, a költségvetési számok egyengetőjévé és a sport leginkább lelkiismeretes lobbistájává. 100 feletti számban nyújtott be módosító és önálló indítványt, a kormányoldal nem mindig volt elragadtatva tőle, egyikük sem ezért távozott. Tisztességgel rendben adtát utódának azt a városházi önkormányzati portfóliót, amit utóbb Hagyó Miklós úr, van, aki a nevet ne ismerni, ő vette, hogy is mondjam, a szárnya alá vette, vagy talán direkt a keze ügyébe. Alapítványi kurátorként a Hagyó modelltől még engem is néha kivert a víz, de ez a múlt. Tibor szenior kézlabdázó, aktív bajnok ma is, épp most hallottam, hogy nemrég tért haza világversenyről a csapat, fájos lábbal, fájos háttal, de aranyéremmel. A disszertációban szerkesztett könyve, a TFN igényes forrásmunka, Tibor a pályán erős és gyors, kíváncsi volnék, hogy mit tud százon, főgázas üzemmódban, azaz elszelelve. Vezetése alatt a főgáz szolíd, sikeres, nem sokat piszkált közüzemmé vált. Egy gyors kérdés Tiborhoz. Ad a főgáz a saját dolgozóinak sportolást, a kafetériát, uszadbérletet, természetben juttatást? Mit ad? Mert ugye gáz van, azon kívül mi van? Nálatok.
Szép estét kívánok én is minden hallgatónak. A főgáz a tavalyi évben Magyarországon a második legjobb női munkahely lett a Microsoft után, és mi különös tekintettel a sok-sok hölgy dolgozóra biztosítunk egy olyan létesítményt, ahol vannak álló szoláriumok, infraszauna, különböző erőgépek és mindenféle kondicionáló berendezések.
A hét hány napján?
Ez minden nap nyitva minden van, nap. A mi dolgozóink üzemeltetik, és foglalkoztatunk egy gyúrót is, aki a hölgy dolgozóinkat dögönyözi.
Gyúr és közben nem hisz a kezének.
Szóval mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a rekreáció az a munkaerőt erősítse, és minden évben tartunk egy hatalmas családi sportnapot, nem olyan régen, 1200-an vettek részt, és nagy örömmel rúgták a gólt az igazgatóknak, illetve rövid nadrágban és pólóban lehetett beszélgetni a különböző szintű munkai vezetőkkel, és bográcsból együtt ettük a pörköltet, vagy éppen közösen főztük a lecsót.
Vagy a halat. Így van.
Ennyit erről, kicsit dicsérve magunkat, mi egy sportot szerető cég vagyunk, és a összes sportos szakosztályunkat saját dolgozóink működtetik, saját dolgozóink sportolnak, és kiváló eredményeket érnek, és jól is érzik magukat ebben az életmódban.
Csak így tovább. Muszbek Mihály családneve német ősökre utal. Ezzel munka, tehetség, szorgalom és szerencse költözött a családba. Jól tudom, hogy diákszerelem térítette el Misit a közgazdasági pálya felé? Így van ez? Hogy van ez?
Igen, a Muszbek és a Szummer család 1740-től Tokaj mellett egy kis községben Mária Terézi által betelepítve élt, dolgozott közép birtokos földművelősként, és édesanyám és édesapám, akik egy faluból származnak, első generációs értelmiségi egyetemet végzett emberként 1940-es évekbe kerültek Budapestre, így aztán a család magával hozta a vidéki életnek nagyon sok örömét, elvárását. A szüleim állatorvosnak vagy fogorvosnak hagyományos vidéki karriert tűztek ki célul, és a 16 évesen megismert Kaszás Kálmán bácsi gyönyörű kislánya, Gabi volt az én kedvesem, akkor Kálmán bácsiék családja megismert, és azt mondták, Misi, ne erre a pályára menj, neked máshoz van tehetséged. Ők voltak az elsők, akik üzletemberi közgazdasági pályát ajánlottak.
Senki nem bánta meg?
Hát én édes volt édesapám, aki egyébként gépészmérnök ember, olvasott, írni, remek ember, és egy szűk utca választott el a Kaszás és a Muszbek házat egymástól, és én végig azon gondolkodtam, hogy úristen, mit fog szólni édesapám, ha mondom neki, hogy nem fogorvos, nem állatorvos, közgazdász. Köszöntem. Mondom, édesapa, Kálmán bácsi azt mondta, hogy legyek közgazdász. Apám teatrálisan elővette a magyar értelmező kéziszótár. Közgazdász, olvasta föl. Fölvesznek, fiam? Mondta, matematikából országos verseny. Történelemből is megvolt az alap. Nagyon jó döntés volt. Nagyon-nagyon jó döntés. Sikeres, boldog, szerencsés ember vagyok, amit részben nekik is köszönhetek.
Nagyszerű. Ehhez a blokkhoz az a rossz poén tartozik magam szempontjából, hogy szüleim orvosnak szántak, de nem lettem orvos, mert én a légynek se tudnék ártani. És akkor egy kicsit folytatjuk még a szünet előtt. Muszbek Mihályról tudni kell, hogy oxfordi MBA doktori minőségig vitte. A Muszbek név egy időben összefort a nagymester Demján Sándor is a Skála nevével, ami szédítő karriert indított el. Később voltak nagy projektek és kalandok, itt volt egy nagyon fontos sportos időszak is, sportos megméretés következett ingatlanfejlesztések, és ami érdekes, első vonalbeli harc, emésztő küzdelem a futballliga fejmagasságú gyepén. Így emlékszel te is? Tehát, hogy gyepekkel, gyepes fejekkel kellett küzdeni?
Igen. Abba a faluba, ahonnan jött a család, összesen kettő darab névsport járt. Tehát van árus példány, és van, amelyeket házhoz visznek. És az vehette meg ezt a névsportot, aki elsőnek ment a postamesterhez a nyitás után, és én utálok felkelni. De már 6-7 évesen éppen, hogy olvasni tudván felkeltem, és elmentem a névsportért. Ez a sport szeretett egyrészt a pályán, Tiborral együtt kézilabdázván, több klubban is riválisok, versenytársak voltunk, milyen véletlen az élet. Másodszorban pedig a pótapám Demján Sándor jóvoltából 13 évig a Skálakopnál, további 8-10 évig pedig egy kanadai vállalatnál, tehát összesen 23 évig kötődött össze az életünk. 2002 a labdarúgó liga után lettem önálló, mondtam, hogy szeretném kipróbálni magam, és azóta egy sport és szabadidő ingatlan fejlesztő vállalatnak, családi vállalatnak vagyok a tulajdonosa.
Misi, megengedett, sport tehát üzleti alapon? Megy ez? Jól megy ez?
A világ ebbe az irányba megy. Régen a sportot úgy fogalmazták meg, hogy a sport az, amit saját szórakozására valaki csinál, nem tették hozzá, pedig hozzá kellett volna tenni, hogy általában saját finanszírozással, mert az állam főleg a szocializmusba átvette ennek a pénzügyi terhét, és ő finanszírozta. Ma pedig ezekből az amatőr sportolókból kinőttek olyan sztárok, olyan versenyzők, akikre már rengetegen kíváncsiak, akikért jegyeket, bérleteket vesznek, ahol a televízió óriási pénzeket és jogdíjakat fizet, és ettől a ponttól lett a sport üzleti alap. Az üzleti alapú sport egyértelműen a televízió megjelenésének köszönhető, tehát az 1960-as évektől beszélhetünk egyáltalán.
Nagyszerű. Rövid kereskedelmi szünetet tartunk, és akkor kicsit még kézilabdázzunk, majd pedig ezek a fontos és komoly dolgok következnek. Tehát kereskedelmi, egy-két perc jön.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban, ahol szó szót követ.
De a dolog tetlegességig nem fajul. Stúdióban pedig Muszbek Mihály és Bakonyi Tibor, mindketten szenior kézlabdázók, tehát jó kézlabdások voltak annak idején. Picit kézlabdázunk. Mire tanított meg benneteket a csapatsport? Mi volt abban a jó? Misi.
Engem nem a tehetségemért választottak ki, hanem a termetemért, és ez kezdetben nem esett jól, mert a történet úgy szól, hogy volt egy Mojzes István nevezetű tornatanárom, aki egy alacsony, nagypályás, alacsony testméretű, nagypályás sportvezető volt, akinek a fő riválisa egy Sete Vili nevezetű bácsi volt, aki szintén tornatanár. Évekig Sete bácsi nyert, és egyszer a Mojzesnak elege lett, és az első évfolyamban, Rákóczi gimnáziumban megérkező közül az első 6 legmagasabbat kiválasztotta. És bennünket addig tanított fizikailag, addig edzette a fejünket, és tanított meg, hogy negyedikre középiskolás országos bajnokságot nyertünk. Ma én minden sikeremet, amit elértem, családi boldogságomat, egészségemet, üzleti eredményemet, legalább 30-40%-ban a sport múltnak, ezen belül is a közösségi sportnak, tehát az együttjátszásnak és az abban való szerepvállalásnak tudom be.
Igen. Tibi, Misivel voltatok ti riválisok vagy egy csapatban, mit adott neked a kézlabda, vagy te mit adtál a kézlabdának?
Én gyerekkoromban lehetőségem volt többféle sportágot kipróbálni, és én sokáig vívódtam, hogy labdarúgó szeretnék-e lenni, vagy szeretném kipróbálni a kézilabda sportot. Aztán a kézilabdát választottam, mert itt ide jöttek az én akkori kortársaim és gyerekbajtársaim, és aztán nagyon jól éreztem ebbe a sportágba magam. Én inkább azt mondanám, hogy én a szorgalmas típus voltam, aki nagyon odaadóan edzett, és egyébként nagyon szerette ezt a közösséget. Én a Tromos pályán, a Népfürdő utcában nőttem fel, ott voltak a gyermek és ifjúsági éveim. Nekem nagyon-nagyon sokat adott, megtanított küzdeni minden áron, fegyelemre nevelt, és közösségben való viselkedési normákat sikerült itt úgy elsátítani, hogy az ember a mai üzleti életben is az itt szerzett élményeket, azt a szocializációt, amin keresztül mentünk, azt tudja kamatoztatni. Szerintem, ha élethosszig mozgunk és próbálunk sportmozgásokat végezni, próbálom szerényebben mondani, hogy kézilabdázunk, akkor végül is én azt gondolom, hogy a mai magyar-japán kutatások alátámasztják, hogy a saját életminőségünket javítjuk, és egyébként lehet, hogy az életünket is jobb minőségben meg tudjuk hosszabbítani.
Egy villámkérdés mindkettőtöknek. Megúsztátok jelentős sérülés nélkül a sportpályafutást?
Én megúsztam, máig is 3 sportágat saját szórakozásomra üzem, fallabda, tenisz, futball, imitam ott a golf irányába is. Ugyanakkor a nagyon kevés bázissal rendelkező, ezért a tehetségeket kizsigerelő női kosárlabdában a lányom élvonalbeli válogatott játékos volt, aki egy nyáron 2 csapatban, 2 válogatottban is szerepelnie kellett. Ő neki 17 évesen keresztszalagszakadás miatt vége volt a pálya. Tehát figyelni kell arra, hogy a sport az
ne valahol... Ne tegye tönkre az embert.
Mindenképpen.
Így van. Tibi?
Nekem ugye egy érdekes helyzetben vagyok, mert Több sérülésem is volt, de egyiket sem kézilabdázás közben szereztem. Tehát,
csajozás közben?
Nem, a másik szerelem a foci, tehát nem az emeletről kellett kiugranom, hanem egyszer foci közben, egyszer pedig a katonaságnál sikerült súlyos sérülést elszenvednem, de hogy én is csatlakozzak Misihez, a fiam az hosszú ideig focizott, a lányom pedig hosszú ideig kézilabdázott, és az én lányom is sajnos mindkét térdén megsérült, úgyhogy én is alátámasztom, hogy nagyon-nagyon figyelni kell arra, hogy a sport ne tegye tönkre a gyerekeket. Tehát én azt gondolom, hogy az edzőképzésben nagyobb hangsúlyt kellene fektetni arra, hogy milyen gyakorlatokat és milyen terhelést kell biztosítani, vagy adni a gyerekeknek.
Ne éheztessék a gyereket halálra, és ne hajszolják rokkantra. Így van.
De én ehhez hozzá szeretném tenni. Nagyon-nagyon fontos. Minden gyerek, ha nem is az élsportolói karrier irányába, de kezdje el a sportot. Saját örömére. 3 évesen a 3 éves korban üzhetőt, és hogyha édesapánk vagy nagyapáinkkor, akkor 80 évesen meg azt. Így ez van. Egy életforma, ami nagyon sokat segít, és minden szempontból ajánlom,
családban, a társadalom számára is. Hát itt ül a stúdióban az én fiam, aki 7.-8. sportágnál tart, mindegy, csak sportoljon. Majdnem minden gyerek karatével indít, tornázik, úszik, aztán később kikot a golfnál, futballnál, csináljon valamit saját örömére, a család boldogság és a társadalom hasznára.
És hamis az az ideológia, amelyik azt mondja, hogy a sport elveszi az időt, bebizonyított tény, hogy a sportoló gyerek iskolai elemmenetelei semmivel sem rosszabbak, mint a nem sportolói, mert az rejtségnyi rendelkezésére álló idő alatt sokkal dinamikusabban és eredményesebben tanul.
És a sport még az üzlet számára is hasznos, ahogy volt szó. Misi, te 2004-ben az Újpest FC-nek tulajdonosa voltál. Mit adtál a klubnak, és mit adott neked is? Lehet-e honi profi futballt üzletileg sikeresen működtetni? Mi a titka?
Szerelem volt. A család 90%-a vérbeli magyarként Freddy Drucker volt, és én pedig elismertem azt a mondást, hogy Freddy Drucker segge Kukker, abban néz a Újpest Drucker, és az akkori Color Star előtt ülve a 7 bajnoki cím engem megfertőzött, és amikor 2004-ben az állam elengedte a magyar élvonalbeli kluboknak az anyagi gyeplőjét, lehetőségeit, a megszűnés szélére sodródott az én Újpestem is, akkor megkerestek olyan üzletemberek, akik azt mondták, próbáljuk meg. Én azt mondtam, ha elfogadjátok azt az elvet, hogy azt költjük, amink van, és nem azt, amit remélünk. Tehát nem a jövőbeni, nem létező bevételből fizetünk bért ma, akkor rendben van.
Itt volt egy nagyon érdekes kezdeményezés a kokóval kapcsolatban, hogy mi volt az, hogy volt az. Már az ember érez, hogy szemléltet.
Hát ma már szégyellem elmesélni, mert ugye ő az Újpest sportigazgatója.
De azáltal lett az, hogy megtanult az üzletet, nem?
Hazajött Kínából egy kiváló ember és egy nagyszerű futballista. Tudni kell, hogy Kínában rendkívül jól keresnek a sportolók, általában az már egy életciklus levezetőjeként működik. Kovács Kokó Zoli visszajött, akkor megismerkedtünk, és pont a pályára néző irodába beszélgettünk, mondtam, Misi bácsi, itt vagyok, ontani fogom a gólokat, és igazán nem olyan sokat kérek, messze nem annyit, mint Kínában, a fele is bőven elég. Hát nem, hogy a fele nem volt meg a zsebünkbe, de még a negyede sem. Mondom neki, Kokó, maga többet ér. Higgyel, hogy sokkal többet ér. Én úgy érzem, maga egy egész páholyt, egy egész nézőtéri szektort érdemel. Kinyílt a szem ennek a fiunk. Hogy Misi bácsi? Mondom, nézzen oda szembe. Látja azt a D-szektort? Látom. Annak a jegybevétele mind a magáé. Szerintem Misi bácsi, hát ott sose szokott senki ülni. Nem majd mondom, látja. Kezdjen el üzletszerűen szórakoztatni.
Igen.
Így indult a dolog, és az újpesti karrierben azért vagyok nagyon büszke, mert az én szerepvállalásom is bizonyította azt, hogy nem kell a családi kredencből bevinni a pénzt és szórni számtalanszor, hanem amennyink van, azt hatékonyan elkölteni. Nyereséggel szálltam ki az
úszmányban. A hallgató azonnal megkérdezi, tolmácsolom a kérdést, Csányi úrék vajon megkerestek, vagy számít az arra, hogy megkeressenek azért, hogy az üzleti tapasztalatot hasznosítsák, igénybe vegyék? Lehet ilyenről szó?
Igen, azt hiszem biztos. Egyébként kiváló viszonyban is vagyunk, és együttműködtünk már a 2002-es évek végén is. Nincs más útja a magyar üzlet és látvány sportnak, mint ami Demján Sándor elnökségével elkezdődött, és Csányi Sándor elnökségével fog folytatódni. A kettő között volt egy kis tévegés, ami nem vált egyébként a sport és a sportgazdaság javára.
Hajrá, sportgazdaság! Bakonyi Tibi, kézlabda, Veszprém. A magyar profi kézlabda piac képes, vagy az lesz? Egy rövid választ a szünet előtt, és utána visszatérünk majd még rá. Hogy látod? Hát, piacképes, vagy nem? Profi, nem profi?
Hát az eleje az piacképes, tehát azt gondolom, hogy azok a klubok, amelyek nemzetközi szintű eredményeket érnek el, és nagyon sok nézőt vonzanak, az piacképes, de a magyar bajnokság teljes egészen nem tud piaci alapon működni.
Így. És ráadásul kézlabdában még a férfiak, a nők viszonylag egyformán jók, de például más látvány csapatsportban a női szakák sokkal alatta van a fiúkénak. Hoki például, vagy más. Jó, szünet után visszatérünk, és akkor valóban néhány elméleti gyakorlati dolgot tekintjük át abban a tónusban, ahogyan eddig van. Szünet.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban, ahol szó szót követ.
Bekapcsoljuk a műsorba, az adásba Pető Péter urat, a Népszabadság sport újságíróját. Szia, Péter!
Jó estét kívánok minden kedves hallgatónak, sziasztok!
Szia! Szia. Peti, eddig a sportról és annak gazdasági hátteréről beszélgettünk, most odáig jutottunk, hogy milyen a sport szerinted ma a világban és Magyarországon, ez mennyire stratégiai ágazat, mennyire közügy, mennyire magánjószág. Te hogy látod?
Hát igen, én jobban szeretek most már manapság sportiparról beszélni, mint sportról, hiszen még egykor ugye az értékközvetítés által a sportvilág központjában már sokkal inkább egy olyan globalizált sportipart látunk, amely elsősorban a látványsportágokban nyilván a profit termelésre összpontosít, ami egyébként teljesen természetes, hiszen ezek a sportágok beépültek a szórakoztatóiparba, így ennek nyomán teljesen természetes, hogy ennek a logikának megfelelően működnek és működtetik ezeket a rendszereket. Ám ugyanakkor éppen ezért tartom kisé helytelennek, hogy inkább társadalmi vitára minél előbb alkalmasnak azt, hogy stratégiágazott-e a sport például Magyarországon, és ha az, akkor annak mely szelete. Ugyanis most elsősorban egy ilyen versenysport központú elgondolással találkozunk, ugyanakkor én úgy vélem, az én véleményem szerint, ha a sport érdemes arra, hogy stratégiágazott legyen, akkor annak elsősorban szabadidő és tömegsportnak kellene a középpontban állnia, hiszen az nem csak a népegészségügy szempontjából lehet kardinális kérdés, de hát az nyilván fontosabb a társadalomnak, mint az, hogy egy versenysportban sikereket érjenek el a legjobb.
Peti, mehet egyik a másik rovására, vagy kialakítható a kettő között egészséges összhang és arány szerinted? Aztán majd az uraktól is megkérdezem a stúdióban.
Én úgy gondolom, hogy mindenképpen van egy egészséges arány, ám akkor alakul ki az egészséges arány az én meglátásom szerint, ha a szabad és idős tömegsport valami alapokon kezdünk el építkezni, hiszen ez magától értetődően szélesíti azt a bázist, amelyből a sikeres és tehetséges sportolók kikerülhetnek, és ezáltal a versenysport olyan sikereket érhet el, amelyet most egy mesterséges centralizmussal próbálunk elérni.
Szerintem erről most megkérdezzük a stúdióba ülő Misit és Tibort. Misi, amikor a beszélgetésünk legeleje volt, egy nagyon érdekes modellt vázoltál, egy fejkvóta szisztémát. Elmondanád röviden, mi ez? Ami tehát megújulást hozna olyan rendszert, ami ma még nincs, de kéne. Mi ez?
Először azt szeretném elmondani, hogy az amatőr sportoló az, aki saját szórakozására sportol, és amit nem tesznek hozzá, saját költségére. Vagy az ő amatőr sportja népegészségügy szempontjából nagyon fontos, vagy országi más szempontjából fontos, akkor a közösségi pénztárca kárára vagy arra használják. A profi üzletszerűen szórakoztat, és az az ember, akire sokan kíváncsiak, jegyet vesznek, és a televízió pedig közvetíti.
És az utánpótlás?
Nem várható el. Téveszme az, hogy olyan gyerekeket, akiket sportklubokba olyan sportágra nevelnek, ami egyébként hasznos, magyar hagyománya van, de a kutya nem kíváncsi rá.
Például
a magyarban, kérem,
vívás,
sportlövő versenyen Magyarországon 6 családtagon kívül más nincs, világon se nagyon. A kajakkenu magyar bajnokságon 200 ember van, és a televízió nézettségi mutatójában a legalacsonyabb. Vívásban ugyanígy van, de ezzel én nem
bántani akarom.
Bántani akarom. Uh-huh. Ezek a sportágak, akiknek magyar hagyományuk van, magyar edzői múltjuk van, szakértelmük van, és nagyon hasznosak, bizony egy nevelési költségtérítéssel kell a város vagy az országimást alkalmazni.
Közösségi pénzből fejtóta?
Így van. 6 évesen elkezdi, leigazolja az egyesület, megállapítják, hogy annak a sportágnak mennyi a 6 éves kori nevelési költsége, és azt az állam addig, vagy az önkormányzat, vagy az önkormányzat és a szülő és az állam hármas felosztásba odaadja. De csak addig kapja meg, ameddig a sportoló az edzéseken, versenyeken részt vesz. Ez a rendszer 14 éves korig maradna, 14 éves korban már kiderül, alkalmas lesz-e olyan sportágra, üzletszerű szórakoztatásra, és így tovább. 14 éves kortól a mecénások, az átigazolási és egyéb üzleti típusú átveszik a szerepet, és innentől kezdve egy más típusú mozgás van. De az, hogy kajakkenu klubokat, vízilabda klubokat szponzor után rohangálva...
Vagy pályázatok, aztán vagy lesz pénzetek,
rá,
vagy nem.
Rákényszerítik. Innen van az, hogy az edzőt nem tudják kifizetni.
Így. Tibi és Peti, mit szóltok ehhez a javaslathoz? Van-e valami más? Igen, tehát. Péter?
Én úgy gondolom, hogy ez egy abszolút alkalmas javaslat, egy olyan modernizációs program alapjául szolgálhat, amely esetleg átalakíthatja a magyar sportstruktúrát, csak hogy az a baj, hogy szerintem ilyen javaslatok, vagy legalábbis ilyen javaslatoknak a megvalósulására vagy realizálására meglehetősen kevés esély mutatkozik Magyarországon, és társadalmi vita sem folyik ilyen jellegű javaslatokról, hanem egyszerűen ezekről a túlélő sót láthatjuk nap, mint nap, és a magyar sport pedig 20 éve őrzi azt a feudális struktúrát, amely a pénzkijárásról szól. És ugye azok, akiknek sikerül kijárni, nem érdekük a modernizáció, illetve a megújulás, akik pedig nem, azok pedig egyszerűen elhalnak, így pedig ezért már, nekik már nem érdekük az, hogy egy ilyen jellegű átalakulásba belemenjenek. Tehát én azt gondolom, hogy ezek nagyon érdekes javaslatok, csak hát jó lenne, ha egyszer ezek közül valamelyik végre meg is valósulna.
Például erről kellene, hogy szóljon a nemzeti sportstratégia, ilyen elem azonban nincs benne, a pénzt megkerüli. Látom közben bologat Bakonyi Tibi. Tibi, mit fűznél ezekhez? Ezek életképes dolgok, vagy utópiák, vagy el kéne kezdeni ezt is csinálni? Emellett még lehet a látványsportot segíteni, de nem mehetne egyik a másik rovására szerinted?
Szerintem mindenképpen cselekedni kell. Én egyetértek, hogy jó lenne ezt a elképzelést kidolgozni, és egyébként társadalmi vitára bocsátani. Én még két elemet említenék meg, az egyik a iskolai testnevelés kérdése, hogy legyen lehetőség arra, hogy legyen minden nap testmozgásra esély és lehetőség, illetve...
De ne úgy, hogy megutáltatják a gyerekkel,
nem,
hanem
nem,
valóban
nem.
Az a testmozgás öröme legyen, és pedig az, hogy sétáljon, vagy járkáljon az iskola udvaron.
Én azt gondolom, hogy jó lenne, a gyerekek megismernének többféle sportmozgásokat, sportformákat, sportolási lehetőségeket, hiszen itt fogják majd elsajátítani azt, hogy igényük legyen arra, hogy mozogjanak, sportoljanak, illetve hát itt kiderül, hogy kik milyen képességekkel, tehetséggel rendelkeznek. Tehát lehet ez egy orientáció is, hogyha beleszeret valamelyik sportágba, azt szívesen űzi. És én megemlítem azt a világot, amely ma nem szervezetten működik, hiszen családok, egyének maguk szervezik meg a saját sportolásukat, legyen szó kocogásról, legyen szó kerékpárról, gördeszkáról, utcai sportokról.
Kisebb közösségekkel fognak össze, és csinálják együtt. Nem beszélnek róla, nem folytatják.
Akik egyébként a saját pénzükből, a saját akaratukból és a saját edzésterveik alapján sportolnak. Mégiscsak, ha belegondolunk abba a 2000 évi amerikai kutatásba, ahol kimutatták, hogy egy dollár, amit ilyen célokra fordítanak, az körülbelül 3,2 dollárt tud termelni.
Magyar társadalmilag is megtérül.
Így van. Tehát amit a Muszbek Mihály úr mondott, annak szerintem van egy ilyen számítása is.
Úgy van.
Azt gondolom, hogy jobb, hogyha a sportra, mint megelőzésre, a mozgásokra, mint megelőzésre költünk, és nem az egészségügyön keresztül kell majd az emberek egészségét korrigálni.
Ez a stratégia, de ami kéne.
Csak egy gondolat. Igen, a kedves nézők információjára. A sport és a sportnevelés nincs ingyen. Tehát senki azt a téveszmét, hogy ez ingyen van. Én utánpótlás klubot működtettem, egy sportoló gyereknek az egyhavi költsége 15 és 25 ezer forint között mozog sporták függvényében.
Igen.
Tehát azért is kell a kérdéssel foglalkozni, mert ez egy nemzetgazdasági kérdés.
Így van.
Ma 100 milliárd forint fölött van a sportgazdaság, ebből mindössze 20 milliárd forint a profi sporttal, 40 milliárd forint az utánpótlással és infrastruktúrával, és 40 milliárd a családdal összefüggő mezeket veszek, tornacipőt, stb. 100 milliárd forint már megér egy társadalmi.
Igen, bocsánat, én még csak
egy mondatot
akartam. Ez azt is jelenti ma Magyarországon, hogy óriási esélykülönbségek vannak. Viszonylag szegényebb gyerekek sokkal nehezebben jutnak a sportolás lehetőségéhez, hiszen ma a szülőknek jelentős áldozattal kell beszállni a gyerek sportolásának lehetőségének biztosítására.
Mindketten azt mondjátok, hogy ha egyszer 400 000 forint egy vívó felszülés, akkor nagyon sok szegény gyerek sose lesz vívó, a közösségnek kell ilyenkor segítségre sietnie, ha ő egyébként tehetséges. Peti, maradj még kérlek, de most tartunk egy rövid kereskedelmi szünetet, és aztán még folytatjuk a beszélgetést. Szünet.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
És arról lesz szó, hogy amíg megmaradt mintegy 10 percünkben, hogy ha a sportot valóban elkezdenénk következetesen, időtállóan, stratégiai kérdésnek tekinteni. Mit kéne még tenni, hol kell kezdeni, hol vannak a kulcspontok, a sarokpontok? Misi.
Én az elmúlt 15 évben 6-7 sportminiszter irodájában voltam különböző szerepekben, és volt, aki 2 óra alatt 600 cigarettát szívott el, és olyan is volt, aki büszkén mondta, hogy még tornacipője sincsen.
Nem vittél neki?
Nem.
Hogy érezze már, miről van szó.
Ugyanakkor azt kell látni, hogy egy sportpalántának a megszületéstől nem 18 éves vagy, ameddig abba hagyja a sportot, kerül az életciklusában a sport, hanem később üzletember lesz, szponzorjelölt lesz, játékvezető jelölt lesz, és így tovább. Tehát a sport az egy életen át szól, ha jól csináljuk. Ezért fölük kéne emelkedni az én javaslatom szerint abban a megfogalmazásban, vagy ki nem mondott szóban, hogy vannak kormányok, amelyek sportbarátok, míg más kormányok pedig nem sportbarátok. Be kell látni, hogy egy születendő gyermeknek, legalább a szüleinek, 20-25, a gyerek esetén meg 60 évig kell előre látnia, nem csak a sportolás, mire számíthat, milyen feltételek mellett, milyen infrastruktúrában, milyen iskolai rendszerben, milyen egyetemi formában, és így tovább. Tehát szeretném a kormánynak tisztelettel, a mindenkori kormány egyezzenek meg abban, hogy hogyan és milyen módon kell a sportot a társadalomba
beágyazni. És nem 4 évre tervezve, és ne csak az ország legyen versenyképes, hanem minden egyes polgára is. Így van. Péter, itt vagy még?
Igen.
Szerinted? Igen. Tehát hol van egy stratégiai pont?
Hát én úgy gondolom, hogy az első és legfontosabb pont, és ez nyilván kevésbé vagyok népszerű, az, hogy azzal a mitosszal talán ideje lenne lesz, hogy egy sportnemzet a magyar, ugye ezt erőszeretettel hangsúlyozzuk. Helyünk van az olimpiai éremtáblán a 15 között, miközben olyan nemzetgazdaságokkal próbálunk versenyezni, mint az Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, Dél-Korea. És ehelyett talán előtérbe kellene helyezni azt, hogy hiszen a magyarok 53%-a vagy esetben 50% fölött, vagy az Euróbarométer szerint sohasem mozog. Tehát az első és legfontosabb az inkább az, hogy mozgásra bírja valaki a magyart, hogy valóban sportnemzet lehessen és hagyományhoz méltóan szerepeljen. Ehhez azonban nélkülözhetetlen az, hogy először az alapoknál újra kezdjen az intézményrendszert átalakítani, és a kormánypolitika, illetve hát a sportpolitika középpontjában pedig a, először azt, hogy sportolóvá tegyük a gyereket, vagy legalábbis mozgóvá tegyük a gyereket, és csak utána a versenypolitika, illetve a versenysport eredményeit érjük el. Tehát én azt gondolom, hogy a célokat kellene egy kicsit átalakítani, és ehhez igazítani az intézményrendszert.
És kitartani mellette sok éven át, mert akkor ilyen eredmény. Tibi?
Hát én azt gondolom, a Nemzeti Együttműködés című kiáltványból ez a nagyon fontos gondolat kimaradt, és a, mint itt civilként, kívülállóként hadd javasolnám ezt első pontként, hogy egészséges gyerekek legyenek a mi gyerekeink, és egyébként egészségesen éljenek, nőjenek fel, és boldogok legyenek. Ez a sport szerintem jelentősen tud segíteni. Tehát a jelszavakat egy kicsit át kéne írni. Egyetértek azzal is, hogy sportoló nemzet legyünk. Egyetértek azzal, hogy ne a politika sportoljon, vagy a sport politizáljon mindig, hanem legyen egy közös társadalmi cél, és ebben félre kellene tenni ideológiai, vallási és egyéb különbözőségeket, össze kellene fogni. Tehát én teljes mértékben egyetértek a két kollégával, és bízom benne, hogy ebben majd tevőlegesen tudok sok mindent tenni és szervezni.
Nekem az Olimpiai Bizottság keretében is.
És hát nekem volt azért 13 olyan évem, amikor azok közé tartoztam, azok közé, a kijárók közé, akik ahhoz, hogy életben maradjon, ahhoz próbálták összekuncsorogni a lehetőségeket és a forrásokat, hát ennél most már többet kellene tudni tenni.
Hogy ez a cél elérhető, arra egy példa, a Magyar Országgyűlésben a rendszerváltás után jó 10 éven keresztül a sport úgy volt stratégiai ágazat, hogy abban nem volt pártpolitika, minden sportértékű döntés 95%-kal mentett. Vissza kell oda térni, hogy ne pártos bajvívás legyen a sport, hanem közös cselekvésé. A rendelkezésre álló időben még egy pici játék lesz, de előtte egy példa a TF-ről. Egy TF-es diákom kétségbe esetten felhívott, és mondta, hogy tanár úr, valami szörnyű diszkrimináció történt. Mondom, mi történt? Azt mondja, következő. Pályázott egy állásra, az első körön túljutott, és behívták őt a másik kör egy beszélgetésre. Gyönyörű levelet kapott egy multitől, utolsó mondat az volt, ütőjét ne felejts el magával hozni, és ettől berezelt. És mondta, hogy mi ez, nem diszkrimináció? Mondom, nem, hát csak arra kíváncsi, hogy ütőképes vagy-e. Tehát milyen ütőt vigyel, már ne baseball ütőt. Vigyél egy pingpong ütőt, vigyél egy teniszütőt, használtat, és lazán kérdezd meg, hogy ki lesz a partnerem? A fiú nem mert elmenni, egy másik kislány azonban igen, ő sikerbette az akadályt, önmagáról állított ki jó bizonyítványt, az egyik elbukott, a másik nyert. Bennünk is van hiba, vagy bennünk is a lehetőség, így kell ezt szerintem tenni és megpróbálni. Mondjad, Michel.
Egy gondolat hozzá. 1980-ban a Skálának volt egy utánpótlás menedzser képzése, ahol a gyerekeket, egyetemet végzett gyerekeket képeztük, és többek között sportra is, többek között teniszre is. Mindenki rajtunk röhögött. Erre pénzt fordítani. Ma, 2010-ben a 100 leggazdagabb ember között 3 olyan van, aki a 20 menedzser képzett srácok között van, és remekül teniszezik.
Nem véletlenül. Sportgazdaságról beszéltünk, ugye mindig azt mondjuk, hogy el kell költeni a pénzt. El is kell számolni vele. A stúdióban van egy Mihály és van egy György, van egy régi ős magyar Szent Mihály Szent György példám, itt elmondanám. Az úgy hangzik, hogy Szent Györgykor a kihajtáskor. Bárki lehet pásztor. Szent Mihálykor, a behajtáskor csak az pásztor, aki elszámol. Úgyhogy mi is elszámolunk itt a műsoridővel. Megköszönöm mindhármatoknak, de még előtte a játék. Látom az interneten, hogy már megfejtették a mi példánkot. A példa az volt, hogy 90. születésnapján átveszi a vasdiplomáját egy híres ember. Óriási vastaps jön lefelé az emelvényről, és félhangosan mondja, ezek a fiúk, nem így mondta, hogy így kell szalonképesen mondani, azt hiszik, hogy most láttak itt utoljára. Ki volt ő, és hol történt az újabb dolog? Megfejtették az interneten, Baj Béla bácsi volt, és a TFN vett át az elismerést. Béla bácsi 1999 2021-ben elhunyt. Kegyelettel emlékszünk őre, aki nagyszerű ember volt, kiváló vívember és nagy humorú ember is. Minden adásban lesz legközelebb is példajáték, most pedig itt az adás vége. Nektek, tehát Muszbek Mihálynak, Bakonyi Tibornak, Pető Péternek megköszönöm, hogy az adásban közreműködő volt. Megköszönöm Árva Brigittának és a műszaki kollégának, sajnos nevét nem tudom, a szíves közreműködést. A 6-osnak itt ma vége. 2 hét múlva találkozunk egy új témával, a viszont hallásra.